Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, ugyanint az írva található Péter első levelében, méghozzá az 5. részben, a 6-tól a 11. versig tartó ige szakaszban a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit elnyeljen. Álljatok neki ellen a hitben, szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy még mindig van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy a találkozás lehetőségét Te készítetted most is el. Azonban, Urunk, megvalljuk, hogy magunktól képtelenek lennénk arra, hogy jól éljünk ezzel a lehetőséggel. Pontosan tudod, Urunk, ki hogyan indult ma útnak, kinek mi van a szívében. Urunk, Te vagy az egyetlen, aki örömben és gyászban gondok, munka vagy éppen pihenés közepette is meg tudsz szólítani, meg tudsz újítani bennünket. Bár oly sokszor magunk akarjuk intézni az életünket, most mégis alázattal arra kérünk, könyörülj rajtunk. Gyógyítsd a betegeket, vigasztald azokat, akik nehéz gyászt hordoznak. Bátorítsd, erősítsd, szent lelked által is ígéreted szerint a hozzád jövőket, Te formálj bennünket. Tégy csodát, hogy a gyenge emberi szó megelevenítő szavaddá válhasson, az itt létünk pedig valódi Isten tiszteletté. Amen.
Istennek azt az ígéjét, amelynek alapján az ő hozzánk szóló üzenetét szeretném hirdetni most közöttetek. Az előbb felolvasott szakaszban találjuk, Péter első levelének az 5. fejezetében a 6.-7. verseket olvasom ismét. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Foglaljuk el a helyünket. Akik ott voltak a táborban, azok tudják, hogy az esténként Péter első leveléből vittünk végig egy sorozatot, és amikor készültünk, akkor gondolkoztunk rajta, hogy lehet, hogy ez a szakasz lehetne majd a záró szakasz, mert ez egy olyan biztató, bátorító üzenet, amire mindannyiunknak szüksége van. Tehát végül is nem így alakult, a táborban nem hangzott el ez a szakasz, és most így egy ilyen utórezgésként idehozom ezt a testvéreknek. Mert annak ellenére, hogy tombol a nyár, és reméljük, hogy azok, akik nincsenek most itt közöttünk, ők gondtalan nyaralásban lehet részük. De azt is biztos, hogy mindannyian megtapasztaltuk, hogy amikor mi mentünk el gondtalan nyaralásra, és utána visszajöttünk, akkor bizony ránk zúdultak a problémák, minden, amit itt hagytunk, minden, ami felhalmozódott azóta. Mert nagyon sokszor érezzük azt, hogy elborítanak a gondok, hogy nem tudunk úrrá lenni rajta. És én is, akik ismernek, azok tudják, hogy szorongó vagyok, így kicsit saját magamnak is hirdetem most ezt az igét, és főleg mindazoknak, akik úgy érzik, hogy érintve vannak ebben a kérdésben, mert bárhová nézünk, azt látjuk, hogy gondok jönnek ránk, hogy az, ami még néhány évvel ezelőtt teljesen távolinak tűnt, hogy az Egyesült Államokban vannak fegyveres mészárlások, hogy ott vannak ámokfutók iskolai lövöldözésekkel, hogy a Közel-Keletnek a véres eseményeiről mindig hallunk. Érdekes, hogy ezek most már szinte karnyújtásnyi távolba kerültek, távolságba kerültek. És nem csak ilyen nagy világesemények, hanem a saját életünkben is folyamatosan azzal találkozunk, hogy jönnek azok a problémák, amikkel nem tudunk mit kezdeni. A gondok és a szenvedés az első századi keresztények számára sem voltak ismeretlen fogalmak, hogy enyhén fogalmazzunk, hogy ők egy olyan közösség voltak, akiknek Péter ír, akiknek az üldözés a személyes életüket fenyegette. Tudjuk, hogy a szenvedés a bűneset óta minden ember életének a része, hogy aki azzal próbálja a kereszténységet propagálni, hogy gyere Istenhez, és akkor minden gondod azonnal megoldódik, az nem a Biblia üzenetét képviseli. Mert Jézus éppen azt mondta, nem gondtalan életet ígért, hanem azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. De akkor mit kezdjünk ezzel a nyomorúsággal és ezekkel a gondokkal? Mit kezdjünk a nagyon is indokolt aggodalmainkkal? A legtöbbünkre igaz, azt hiszem, hogy szeretünk kompetensnek és rátermetnek mutatkozni. Hogyha jön valami probléma, akkor az első dolgunk az, hogy felmérjük, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen erőforrások állnak rendelkezésünkre, hogy kidolgozzunk valami tervet, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a helyzetet. És a hétköznapi apróbb helyzetekben ez gyakran működik is, és utána jól érezzük magunkat. De tele vagyunk olyan helyzettel, ami nem így működik, ahol hiába keressük ezeket a költséghatékony, néhány lépéses megoldásokat, valahogy soha nem találjuk, mert sokkal bonyolultabb, sokkal túlnőnek rajtunk. És ilyenkor jön el az a pillanat, amikor el kell ismernünk azt, hogy igen, nem vagyunk mindenhatóak. Hogy lelepleződik a kicsiségünk, a tehetetlenségünk, hogy nyilvánvalóvá válik az, hogy csak illúzió volt, hogy én kézben tudom tartani az életemet, hogy irányítani tudom az eseményeket. És van, aki ilyenkor kétségbe esik, elkeseredik, valaki egyszerűen elcsüged, rezignáltá válik, cinikussá, visszavonul, passzívan sodródik, vagy valaki aktívan küzd tovább, és akkor is ő megmutatja, hogy ő kicsoda. Az apostol más útra hívja a levelének az olvasóit, akiknek a helyzete egyébként emberileg tényleg elég reménytelennek tűnt, csepet sem volt rózsás. Egy jogfosztott, üldözött kisebbségként élni egy birodalomban, amikor az életedért rettegsz, az nem egy könnyű helyzet. És Péter a pánikbaesés, vagy a fásult beretörődés helyett aktív cselekvésre szólítja fel őket. Ami a mi magyar fordításunkban, amit felolvastunk előbb kétszer is, két külön mondatként szerepel, alázzátok meg magatokat Isten előtt, és minden gondotokat vessétek őre áll. Ez az eredeti szövegben egy mondat, így hangozhatna, talán pontosabban, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, minden gondotokat őre áll vetvén. Tehát, hogy valahogy azt látjuk ebből, hogy az Isten előtti megalázkodásunkat épp azáltal fejezzük ki, hogy minden gondunkat őhozzá visszük. Mert a segítségkérés alázatot feltételez. Amikor segítséget kérek valakitől, akkor elismerem, hogy önmagamban kevés vagyok, hogy rászorulok a másikra, hogy szükségem van az ő tudására, bölcsességére, erejére, ügyességére. És ez elég súlyos csapást mér az a büszkeségemre, az önelégültségemre. Manapság nem annyira divatos arra bátorítani bárkit is, hogy alázd meg magad. Erre ez inkább az a válasz szokott születni, hogy tehát van én nekem önbecsülésem, de hogy alázkodom én meg. Minden azt harsogja, hogy akkor tudsz előrelépni, akkor tudsz csak érvényesülni. Hogyha tisztában vagy az értékeiddel, hogyha magabiztosan kiállsz, hogyha képviseled azt, ami a te érdeked. De elismerni azt, hogy kicsi vagyok, hogy kevés vagyok, hogy rászorulok valakire, ez sebezhetővé tesz, és kiszolgáltatottá Nem engedhetjük meg magunknak, hogyha nem akarunk lúzerek lenni. De aki ismeri a Bibliának az Istenét, az tudja, hogy ezelőtt az Isten előtt az egyetlen értelmes választ, vagy az egyetlen értelmes, észszerű magatartás az az, hogyha tényleg elismerem, hogy ő kicsoda, és én ki vagyok. És ráadásul nem is ez tesz kisebbé engem. Egyszerűen csak a tényeket veszem tudomásul. Úgy élek, mint aki összhangban van a realitással, a valósággal. Hogy ő a mindenható Isten, és én a porszem teremtménye vagyok csak. Péter, hogyha a levelét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy mintha két ki nem mondott kérdésre is válaszolna. Az egyik kérdés az az, hogy oké, de érdemes nekem ehhez az Istenhez fordulni? Tényleg van ő neki elég ereje ahhoz, hogy segítsen? Teljesen lehetetlennek tűnik ez a szituáció. Amikor Péter Istennek a hatalmas kezét említi, akkor az Ószövetség Izraelnek a legmeghatározóbb élményére utal. Arra, amikor Isten kihozta Egyiptomból a népet. Mert ott egy állandó jelző, hogy Isten kinyújtott kézzel, hatalmas erővel, erős kézzel és kinyújtott karral hozta ki az ő népét Egyiptomból. Ettől az Istentől mi is tényleges segítséget remélhetünk. És oké, hogyha el is hiszük, hogy Isten elég erős ahhoz, hogy segítsen, akkor még mindig ott van az a kérdés, hogy oké, de érdemes nekem hozzáfordulni, törődik ő egyáltalán velem? Hogyha ő ez a nagy Isten, akkor mi értelme van nekem az ügyes, bajos, apró cseprő, ami számára biztos, hogy apró cseprőnek tűnik, míg hogyha engem túl is nő, ezekkel a dolgokkal odafordulni. Valaki persze erre rögtön rávágja, hát nyilván Istennek az a dolga, hogy segítsen. De hogyha jobban ismerjük ezt az Istent, akkor tudjuk, hogy ő nem azért létezik elsősorban, hogy minket boldogítson. Most ez egy, lehet, hogy nem a legjobb fogalmazás, mert Isten valóban szeretne bennünket boldogítani, de hogy Isten nem egy szolga, aki azért van, hogy a mi igényeinknek megfeleljen. És hogyha valakit kétségek gyötörnek, hogy van-e értelme Istenhez fordulni, hogy törődik-e ő egyáltalán velem, akkor Péter azzal bíztat, hogy Isten nem a sárba tiporásunkra használja az ő erejét, az ő fölényét, hanem pont a mi felemelésünkre, a rólunk való gondoskodásra. Az egyik csoportot Péter alázatra inti, a másikat pedig bíztatja. Felnyitja a szemünket Istennek a szentségére és a mindenre kiterjedő hatalmára, és felnyitja a szemünket arra is, hogy ő milyen szeretettel fordul az ővéi felé. Érdekes az, hogy ez a kifejezés, hogy a gondunkat Istenre vetni, ez még egyszer fordul elő az Új Szövetségben. Lukács evangéliumában látjuk, amikor a tanítványok a virágvasárnapi bevonuláskor rávetették a felső ruhájukat a szamárnak a hátára. És így képzelhetjük magunk elé ezt a jelenetet, hogy minthogyha nekünk is lenne egy súlyos terhünk, egy súlyos köpeny, ami alatt már összeroskodunk, és nem bírjuk cipelni. És hogy Istennek az az üzeneteit nem kell tovább hurcolni. Mert van egy Istenem, aki elég erős ahhoz, hogy ezt elbírja. Az az Isten, aki azt ígéri, hogy vénségetekig ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak. Én mentelek meg. Olvassuk Ézsaiásnál. Igen, mert Isten, az Istenünk a hatalmas kezét nem arra használja, hogy lesújtson ránk, hanem arra, hogy megmentsen bennünket, hogy hordozza a gondjainkat. És ez a megnyugvás nem egyenlő a tétlen passzivitásba süllyedéssel, Nem ment fel az élet küzdelmeiben való aktív részvételtől. Eljött egy bizalmat ad. Igen, nem én vagyok az Isten, de van egy mindenható Istenem. És ezzel a megnyugtató tudattal vehetem fel a harcot minden ellen. Az apostol nem hagy kétséget afelől, hogy ez a keresztény embernek az élete az harc és küzdelem. És ezért figyelmeztet háromszorosan. Legyünk résen, vigyázzunk. Álljunk ellene az ellenségünknek, akinek a kilétét is felfedi. Az ördög, mint pusztító oroszlán jár szerte. Gyerekkoromban engem teljesen lenyűgöztek a természetfilmek, ahol a szavannák élő világát mutatták be. Az oroszlán egy nagyon királyi megjelenésű állat. De akkor, hogyha éhes, akkor kíméletlen ragadozó. Felfalja, tényleg elpusztítja az áldozatát. És az ige itt mégsem fejvesztett menekülésre biztat, amikor a sátánt az oroszlánhoz hasonlítja. Persze manapság nem olyan nagyon divatos az ördögről se beszélni, mert sokak fejében még mindig a középkori elképzelés él, hogy a szarvacskás ördögfiak főzöcskézik a sokat rosszalkodó embertársainkat a föld alatt. Az apostol azonban nem humorizál, amikor az ördöget említi. Valaki egyszer így fogalmazott, az ördögnek a legügyesebb trükkje az, hogy elíteti az emberekkel, hogy ő nem is létezik, és így szabadon csinálhat, amit akar. Péter azért említi meg, hogy ki az ellenségünk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy kivel állunk szemben. Nem csupán emberi rossz indulattal, vagy véletlen szerencsétlenségekkel, hanem a gonosz erőivel, aki éppen azáltal akar minket megsemmisíteni, hogy a megváltónkba vetett hitünket támadja. És az első hallásra inkább félelmet generálhat bennünk. És ezért rögtön hangzik az apostolnak a háromszoros bátorítása is, a háromszoros figyelmeztetés után. Egyrészt azt mondja Péter apostol, hogy nem vagyunk egyedül ezekben a küzdelmekben, hogy Krisztus testének, az egyháznak a küzdelmeiben veszünk mi is részt. Testvéreként közös a harcunk. Másrészt pedig maga Isten a biztosíték arra, hogy megállhatunk a hitben a szenvedések között is. Az elhívásunknak az alapja Krisztus, és az ígérete szerint Isten maga fog minket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni, megalapozni. Hogyha alkalmatlannak érezzük magunkat a küzdelemre, és tehetetlennek a győzelemre, akkor valószínűleg a megérzéseink azok nem csalnak. Tényleg azok vagyunk. De ezt azért nem kell, hogy elkeserítsen, mert soha nem is rajtunk múlt a győzelem. Nem a mi kezünkben van a kulcs, hanem a hatalmas Istennek a kezében. Számomra ez egy nagyon fontos bátorítás, ez a négyszeres erősítés, amit Péter mond, hogy Isten az, aki munkálkodik. Isten munkálkodik értünk és bennünk is. Én nagyon sokszor vagy kétségbe esek, vagy elegem lesz az egészből. Vagy erről volt szó a Biblia órán is, hogy igen, a hitünk az folyton botladozik. A mi hitünkkel sehová sem jutnánk, testvéreim. Ezért kell arra, újra és újra arra ráállni, hogy maga Isten az, aki végzi bennünk, hogy ki tudjunk tartani mellette. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. Énekelhetnénk Luther Márton híres énekével. De Filippi levélben olvassuk, aki elkezdte bennünk a jó munkát, el is végzi a Jézus Krisztus napjára. Sokakkal beszélgetek, akik kétségeskednek, hogy én olyan sokszor elbuktam már, én olyan sokszor inkább arról tettem csak bizonyságot, nem a hitemről, hanem pont a hitetlenségemről. Testvéreim, nem is a mi hitünkre kell nézni, hanem a megváltó Istenünkre. És harmadrészt azzal biztat minket az ige, hogy a szenvedésnek és a gonosz támadásának is vége szakad egyszer. Hogy amikor azt olvassuk több apostolnak a tollából is, hogy a szenvedésünket azt rövid ideig tartó, könnyű szenvedésnek minősítik, akkor tudjuk, hogy fel kell vennünk az apostolok szemüvegét, hogy Isten örök dicsőségének a nézőpontjából lássuk az életünket. Olyan alázatos bizalommal nézni Istenre, mert hiszünk Isten ígéreteinek. Gyakran beszélünk erről, hogy Isten ígéretei igazak és megbízhatóak, és hihetünk bennük, és milyen jó az, hogy Isten gondviselő Isten, és mindent a javunkra fog fordítani. De amíg ezek csak ilyen elvont általános igazságok maradnak, amiket meg szoktunk hallgatni vasárnaponként, és örülünk neki, hogy milyen jó, addig ez csak sovány vigasz. Merjünk ráállni minden egyes konkrét gondunkkal, minden egyes konkrét problémánkkal ezekre az ígéreteikre. Merjünk az életünknek a konkrét részleteit újra és újra feltárni az Istenünk előtt, mert neki gondja van reánk. Így fejezzük ki most is az Istenben való bizalmunkat, úgyhogy oda visszük hozzá a problémánkat, azt is, ami kicsinek tűnik számunkra, és azt is, ami túlnő rajtunk, tudva azt, hogy Isten hatalmas kezében vannak jó helyen a problémáink. Imádkozunk a 62. Zsoltár szavaival. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős páram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Urunk, úgy jövünk hozzád, mint akik szégyellik azt, hogy újra és újra csak a saját erőnkből próbálunk mindent megtenni. Mint akik sokszor úgy viselkedünk, mint hogyha te nem is léteznél. Uram, látod, hogy az első, és sokszor a második, harmadik, tizedik reakciónk is, hogyha egy problémával szembesülünk, hogyha a gondjainkkal szembesülünk, az az, hogy a saját erőnkben bízunk, a saját ügyességünkben, a saját okosságunkban, a saját tehetségünkben, a saját tapasztalatunkban. És sokszor eszünkbe sem jut az, hogy hozzád kiáltsunk. Bocsáss meg a büszkeségünket, bocsáss meg, hogy sokszor tényleg csak a végső kétségbeesés hajt minket te hozzád. Szeretnénk egyre inkább tisztábban látni téged, és saját magunkat is. Szeretnénk egyre inkább tisztában látni azt, hogy te milyen Isten vagy, hogy te vagy az, aki munkálkodsz, hogy te nem egy passzív, szemlélődő Isten vagy, hanem aktívan harcolsz értünk, hogy erős vagy, és félelmetes hatalmú, és közben szerető és gondoskodó. Köszönjük, hogy nálad lehetünk gyengék, hogy nálad feltárhatjuk a félelmeinket, mert nem kell félnünk attól, hogy te visszajelsz ezzel, nem kell félnünk attól, hogy te hátba támadsz, hanem pont az ellenkezőjében bízhatunk. Szeretnénk tényleg ráállni az ígéreteidre. Szeretnénk, hogyha az életünk arról tanúskodna, hogy milyen elképesztő Istenünk van, nem pedig arról tanúskodna folyton, hogy mi milyen elképesztőek vagyunk, vagy milyennek próbáljuk mutatni magunkat. Urunk, kérünk, hogy tisztogasd újra és újra a látásunkat. Kérünk, hogy te add meg nekünk, hogy gondolhassuk a te gondolataidat egyre inkább, hogy átvehessük a Bibliának a nézőpontját, a te ígédnek a szemüvegét feltehessük, és így lássuk az életünket. Dicsőítünk téged, aki erős és hatalmas Isten vagy, és aki ezt az erődet és hatalmadat értünk, használod. Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
fennállva fogadjuk Istenünk áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére Jézus Krisztusban elhívott titeket, ő maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen.